szülátlan. Vázás előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Idén 53.680 darab cipős doboznyi ajándékot gyűjtött és osztott ki a baptista szeretett szolgálat. Azt írják, az adventi időszakban 21. alkalommal szervezték meg a cipős doboz akciót, amely Magyarország legnagyobb karácsonyi segélyakciója. Az ajándékokat rászoruló gyermekeknek juttatta el a szervezet, olyanoknak, akiknél talán más nem is kerülhet a fa alá. Jószolgálati nagykövetként Csipes Tamara kétszeres olimpiai bajnok, kajakos és Ördög Nóra műsorvezető is segítette a karitatív kampányt. A tájékoztatás szerint a szeretett szolgálat az adventi időszakban a Budapesti Városháza Parkban létesített központ mellett országszerte 440 gyűjtőponton fogadta az ajándékokat, a gyűjtési időszak december 18-áig tartott. Kiemelték, hogy nagyon sok cég, vállalat, civil szervezet és baráti társaság már sokadszorra, mások pedig először segítették az akciót. A jószolgálati nagyköveteken túl pedig olyan neves személyiségek is csatlakoztak a kampányhoz, mint Milák Kristóf kétszeres olimpiai bajnok úszó, vagy Siklósi Gergely olimpiai bajnok párbajtőrvívó. Már 800 ezeren regisztráltak a digitális állampolgárság programba, jelentette be Vitályos Eszter kormányszóvivő. A számot a program sikerének bizonyítékaként említve arról beszélt, ezzel a megoldással sokkal egyszerűbbé, gyorsabbá és biztonságosabbá válik az ügyintézés, és fizikai iratokat sem kell maguknál tartaniuk az embereknek a jövőben. Vége az otthon hagyott, elfelejtett igazolványok a telefonos időpontkérések korszakának, hiszen minden ott van egy helyen, a zsebünkben, mondta a kormányszóvivő a modern digitális világ igényeinek mindenben megfelelő alkalmazásról szólva. Vitályos Eszter mindenkit arra buzdított, hogy töltse le a digitális állampolgárság program alkalmazását, regisztráljon és éljen az online ügyintézés nyújtotta előnyökkel. Két hétvége alatt több adomány gyűlt össze a Magyar Vöröskereszt számára az Oceanban, mint tavaly, közölte a karitatív szervezet. A közlemény szerint a fogyasztás ugyan visszaesett, de az adományozási kedv nem, hiszen két adventi hétvége alatt a tavainál 3 tonnával több tartós élelmiszert és háztartási cikkeket ajánlottak fel az Ocean vásárlói a Magyar Vöröskereszten keresztül a nélkülözőknek. Ehhez a vállalat saját forrásból 1 millió forint pénzbeli támogatást adott. Kiemelték, hogy az Egy csomag szeretet nevű gyűjtésben az összesen több mint 35,5 tonna adományból 30,7 tonna élelmiszer, több mint 2 tonna édesség, 1,5 tonna drogériai termék és majdnem 1 tonna egyéb hasznos felajánlás érkezett az Ocean gyűjtőpontokra. Ebből a mennyiségből majdnem 5000 szeretett csomagot tud összeállítani a karitatív szervezet a szükségleteknek megfelelően. Két csoportszobás 24 férőhelyes bölcsödét épített a Görög Katolikus Egyház uniós támogatással Makón. Az intézményt Kocsis Fülöp metropolita szentelte meg Szent Anna tiszteletére. Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta. Az elmúlt 3 hétben a Hajdúdorogi Főegyházmegye 3 bölcsödével lett gazdagabb, a makói intézmény építését a kormány 360 millió forinttal támogatta. Közölte, a kormány 2010 óta több mint duplájára 67 000-re növelte a bölcsödei férőhelyek számát. Ma már az ország 1200 településén van bölcsödei ellátás. A KDNP ügyvezető alelnöki posztját is betöltő politikus úgy fogalmazott, mi magyarok a megmaradásunkat köszönhetjük a kereszténységnek és a keresztény kultúrának. Ezért fontos, hogy az egyházak szerepet vállaljanak a legkisebbek gondozásában, és minél előbb átadják ezt a kultúrát a legkisebbeknek. Az intézmény 2025. januárjában nyitja meg kapuit a gyermekek előtt. Sport. Bardóczky Kornél a magyar férfi és női teniszválogatott szövetségi kapitánya mindenek előtt a válogatott kerettagokat figyeli a Balatonfüreden zajló magyar bajnokságon, azokat, akikre számítana februárban a kanadai Davis Kupa selejtezőn. Örömmel mondhatom, hogy mindenki több pozitív visszajelzést kaptam. Külön köszönettel tartozunk Marozsán Fábiánnak és Fucsovics Mártonnak, mivel az ausztráliai túra után, amikor elvileg európai fedett pályás versenyek jönnek februárban, még vállalják a kanadai túrát is úgy, hogy márciusban pedig mennek majd vissza Amerikába. Végül az időjárásról. Általában derült vagy gyengén felhős időre számíthatunk, de az ország északnyugati harmadában erősen megnövekszik a felhőzet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában -4 és +1 fok között várható, de a szélcsendes derült északi részeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Kipling Kim című írásának 7. részét Kulka János olvassa fel, a műsort Somos Verjeszter Anna szerkeszti.
Rudyard Kipling. Kim az ördöngős. Világ kis barátja. A láma épp akkor ébredt föl. Gyámoltalanul nézett körül, s akár egy gyermek megrettenve, hogy idegen fekhelyen találta magát, Kimet szólongatta. Jövök, jövök már, szent férfiú, felelte Kim. Oda sietett a tűzrakáshoz, ahol a láma előtt már incsiklandozó ételek sorakoztak. Körülötte pedig áhítatos hegylakók és irigykedő úriák áldogáltak. Menjetek innen, vissza! Kiáltotta Kim. Hát úgy eszünk mi, mint a kutyák, mindenki szeme láttára. Szótlanul, szinte egymásnak hátat fordítva fogyasztották el az ételt, s Kim végül egy cigarettával koronázta meg a vacsorát. Ugye százszor mondtam, hogy ez a déli vidék tele van jó emberekkel. Itt van például ez az erkölcsös és magasrangú asszony, egy hegyvidéki maharádzsa özvegye, aki Buddhagájába zarándokol. Ő küldte nekünk ezt az ízletes lakomát. És miután jó kipihented magad, szívesen beszélne veled. Ebben is a te kezed van? Kérdezte a láma, és nagyot cippantott a tubákjából. Hát ki más őrködne feletted, amióta csak csodálatos utazásunk megkezdődött? Kim kellemesen elszédült, amikor az orrán keresztül kifújta a sűrű füstöt, majd elnyújtózott a boros földön. Hát elmulasztottam-e egyszer is teljesíteni a kívánságaidat, Szent Uram? Áldás rád! A láma komoly arckifejezéssel meghajtotta a fejét. Rengeteg emberrel találkoztam már hosszú életem során, és tanítványom is jó néhány volt. De senki emberfia, ha egyáltalán téged is asszony szült, nem nyerte meg úgy a szívemet, ahogyan te. Előzékeny, bölcs és jószívű vagy. De ördöngős is. Én pedig sosem láttam hozzád fogható papot, mondta Kim. Egyesével szemügyre véve a jóságos, sárga arc mély ráncait. Csak 3 napja, hogy elindultunk, mégis úgy érzem, mint a 100 esztendeje lennénk úton. Talán egyik előző életünkben szolgálatot tettem neked, folytatta a láma, és elmosolyodott. Talán, mint erdei állatot megszabadítottalak egy csapdából, vagy még amikor nem a tanítás törvényei szerint éltem, kifogtalak a horgommal, és visszaeresztettelek a folyóba. Talán, felelte Kim halkan. Már számtalanszor hallott ehhez hasonló eszmefuttatásokat olyanok szájából, akiknek az angol száhibok túlzott képzelő erőt tulajdonítanának. Egy szó mint 100, ami az ökrös szekéren ülő asszonyt illeti, azt hiszem, egy második fiúgyereket szeretne a lányának. Az eféle szolgálatok nem tartoznak a megvilágosodáshoz vezető úthoz, sóhajtotta a láma. De ő legalább a hegyekből jött. Láttam a kísérőjén. Ó, a hegyek! És ez az áldott fehér hó. A láma felállt és a kocsihoz botorkált. Kim mindent megtett volna, hogy ő is az öreggel mehessen, de a láma nem hívta magával. Az a kevés szó pedig, ami eljutott hozzá a beszélgetésükből, érthetetlen volt a számára. Hiszen az asszony saját, közös nyelvükön szólította meg az öreget. Kim úgy látta, mintha a hölgy kérdéseket tett volna fel a lámának, amelyeket a láma alaposan megfontolt magába, mielőtt válaszolt volna. Időnként kínai idézetek monoton kántált taktusa ütötte meg Kim fülét. A fiú hunyorogva figyelte a különös képet. A láma rendkívül egyenes tartással állt, és köpenye, amelynek méredői koromfekete hasadékoknak tűntek a parául lobogó tüzeinek a fényében, éppen olyan volt, mint egy megcsavarodott fatörzs kérge a lemenő napsugarában. Az esti szellőben az ökrös szekéren lobogó függöny aranyhímzéses mintája táncra perdült Kim szeme előtt, és ahogy a beszélgetés komolyabbra fordult, a gyűrű az asszony hevesen gesztikuláló kezén apró szikrákat szórt a lepel mögül. A szekér mögött zavaros feketeség tátongott. Csupán a tábortüzek remegő lángja, néhány félig kivehető alak és homályos árny sejlett fel benne. A kora esti lárma zümmögő morajjá csendesült, amelynek legmélyebb tónusa a szalmát rágcsáló ökrök szüntelen csámcsogása volt, a legmagasabb pedig egy bengáli táncoslány szitárjának zengése. A legtöbb férfi már bőségesen belakmározva, bugyborékoló, füstölgő vízipipáját élvezte. A láma végre visszatért. Egy hegyvidéki szolga lépdelt mögötte bélelt gyapjú takaróval a kezében, amelyet óvatosan a tűz mellé terített. 10 000 unokát is megérdemel ez az asszony, gondolta Kim magában. No, a közbenjárásom nélkül nem kaptuk volna ezeket a kitüntető ajándékokat. Erényes asszony, és rendkívül bölcs, szólt a láma, s görcsösen meggémberedett végtagokkal akár egy lassú teve leheveredett a takaróra. A világ tele van jósággal, s azok, akik követik az utat, bőségesen részesülnek benne. A takaró felét Kim hátára borította. És mit mondott? Kérdezte Kim, beburkolózva a meleg gyapjúba. Sok kérdést tett föl, és sok mindent mesélt. Főleg olyan papok haszontalan praktikáiról beszélt, akik az ördögöt szolgálják, miközben úgy tesznek, mintha az utat követnék. Néhány kérdésére válaszoltam, de az eféle ostobaságoktól óvaintettem. Sokan viselnek zarándokruhát, de ritka az olyan ember, aki valóban az úton jár. Igaz. Ez bizony igaz, mondta Kim, abban az elismerő hangnemben, amelyet rendszerint akkor használt, amikor igyekezett elnyerni valakinek a bizalmát. Az ő magas világában ritkán gondolkoznak az emberek ennyire helyesen. Igazán megérdemli, hogy vele tartsunk Buddha Gajába. Úgy vettem ki a szavaiból, hogy az ő útja is arra tart. És még mit mondott? Csak türelem. Azt mondtam neki, hogy a folyóm keresése számomra mindennél fontosabb. Az asszony számtalan ostoba mesét hallott, de az én folyóm csodálatos történetét még soha. Hát, ilyenek a síkvidéki papok. Hiába ismeri ez az asszony a lungcsokolostor apátját. A folyómról vagy a nyíl legendájáról semmit sem tud. És még miről beszéltetek? Meséltem neki a keresésről és az útról, no meg az olyan balsorsról, amely hasznukra válik az embereknek. Ő pedig csak egyre arra kért, hogy tartsak vele, és imádkozzak egy második fiú gyerekért. No persze. Nekünk asszonyoknak nem kizárólag a fiú gyerekeken jár az eszünk, idézte álmosan a nő szavait ki. Tehát, miután úgy is egy irányba tartunk, akkor se kell letérnünk a keresés útjáról, ha vele megyünk tovább. Legalábbis egy darabig. De azt elfelejtettem, hogy melyik városig. Hékás, szólt ki egy néhány méterre álló Uriához fordulva. Hol van az úrnőt háza? Valamivel Szaharumpúron túl a gyümölcsligetek közt. Felelte a szolga, és megnevezte a falut. Igen, ez volt az, mondta a láma. Legalább addig vele mehetünk. Szállnak a legyek a dögre, jegyezte meg az Uriár idegen. A beteg tehénnek varjat, a beteg embernek brámint, idézte ki a helyi mondást a fölötte tornyosuló falombok felé emelve a fejét, mintha nem is az Uriának szánta volna a célzást. Az Uria felmordult, de végül nyugton maradt. Ezek szerint az asszonnyal megyünk, jó atyám? Látsz olyan okot, amely ellene szólna? Attól még olykor félre állhatok egy percre, hogy pillantást vessek a közeli folyókra. Arra kért, hogy tartsak vele. Teljes szívéből ezt kérte. Kim halkan fölnevetett a takaró alatt. Arra gondolt, hogy ha majd a gőgös asszony magához tér abból az önkívületből, amelyet a láma iránt érzett tisztelete hívott elő, biztosan szórakoztató lesz a társasága. A fiú már majdnem álomba merült, amikor a láma hirtelen megszólalt. Egy közmondás szavait idézte. A bőbeszédű asszonyok férjeire nagy jutalom vár a következő életükben, mondta. Kim még háromszor hallotta az öreget tubákjából szippantani, majd mosolyogva elaludt. A napkelte gyémánt fényű ragyogása egyszerre ébresztette föl az embereket és állataikat. Kim ásítva felült a pokrócon, és megrázta magát. A szíve repesett az örömtől. Úgy érezte, a világ teljes valójában tárulkozik föl előtte. pontosan ilyennek szerette látni az életet. Szerette a nyüzsgést és a lármát, a bikák fújtatását és a kerekek nyikorgását, a tábortüzek fényét és a frissen sült ételek illatát. Csodálatos érzéssel töltött el, hogy minden pillanatban új látvány tárult kíváncsi szem elé. A hajnali szürkület ezüstös kötfoszlányokra oszlott. A papagájok visító zöld seregei valamelyik messzi folyó felé szálltak, és az összes halló távolságban lévő kút elkezdte már a reggeli műszakot. India ébren volt, Kim pedig mindenkinél éberebben és izgatottabban a hatalmas ország kellős közepén találta magát. Egy gajat rágcsált fogmosás céljából. Minden tájon örömest vette kölcsön a helyi szokások közül a számára kedvesebbeket. A reggel miatt nem kellett a fejét törnie, ahogy arra sem volt szükség, hogy akár egy garast is kölcsön a bodegákban az összezsúfolt árukra. Szent ember tanítványa volt, a mesterét pedig megkaparintotta magának egy vasakaratú, nagyhatalmú asszony. A szolgák mindent előkészítettek a számukra, és miután tiszteletteljesen meginvitálták őket reggelire, mindketten bőségesen belakmároztak. Ami pedig a továbbiakat illeti, Kim elégedetten kacarázott magában fogtisztítás közben, vendéglátójuk különösen megemeli majd az utazás örömét. A fiú hozzáértő szemmel vizsgálta a fújtató és méltatlankodó ökröket, miközben igába fogták őket. Hogyha egyformán húznak, kényelmesen megülne a kocsirúdon, gondolta magában Kim, a láma pedig a hajtók mellett foglalhatna helyet. A kísérők természetesen gyalog mennek mellettük, és az is magától értetődik, hogy az idős hölgynek egész úton be nem áll majd a szája. Az eddig hallottakból ítélve pedig valószínűleg nem haszontalanságokról fog beszélni. Az asszony már hevesen utasítgatta és sietette az embereit, miközben átkokat szórt rájuk dühötten, ha a legcsekélyebb hibát ejtették is. Adjátok oda neki a pipáját, de gyorsan, az istenek nevére, adjátok oda neki, és fogjátok be vele azt az átkozódó száját! Kiáltott egy úrja, miközben gyűrött pokrócát hajtogatta össze. Ez az asszony ugyanolyan, mint a papagájok, minden reggel visítozik. Az előső ökrök! Hé! Nézzétek meg, mi van az ökrökkel! Az állatok ilyetten hátra hőköltek, amikor egy gabonaszállító szekér sarogjája beleakadt a szarvukba. De bitang! Rossz sebet csinálsz, kiáltotta a szolga a vigyorgó kocsisnak. A rezgőfüggöny mögül szitkok árja zúdult a kocsisokra. Az asszony ugyan rövidre fogta a szavait, de olyan maró kegyetlenséggel válogatta meg őket, hogy fölülmúltak minden átkot, amelyet Kim valaha hallott. Látta, amint a kocsis mesztelen mellkasa szinte behorpad a döbbenettől, majd tisztelettudóan odaugrik a szekértengelyéhez, és segít a szolgáknak a helyére terelni a járművet. Ezután az asszony fennhangon kifejtette, miféle nő a kocsis felesége, és mit csinál az uratávol létében. Na hát, ez aztán szép munka, dörmögte Kim, nem bírván tűrtőztetni az elismerését, miközben a kocsis ilyetten áslisszolt. Gondolod? Kérdezett rá a hang azonnal a függöny mögül. Szégyen gyalázat, hogy egy szegény asszony nem utazhat el imádkozni az isteneihez annélkül, hogy Hindusztán valamennyi söpredéke zaklassa és csúfolja. De az én nyelvem még nem szállott ki teljesen. Mindig akad egy-két jó szó a tarsolyomban, amelyek megoldják az ilyen áldatlan helyzetet. Na hát, mire lopjátok ti itt a napot, átkozottak? Mi az, hogy még mindig dohány nélkül hagytok senyvedni? Melyik az a félszemű, szerencsétlen, szégyentelen ördögfajzat, aki nem készített el a pipámat? Csattant föl megint az öreg asszony. Egy hegylakólóhol gyorsan a szekérez, és beadta neki a pipát az ablakon. A függöny mögül kiszivárgó sűrű füstcsóva jelezte, hogy helyreállt a béke. Kim, aki már előző nap is emelt fővel lépdelt a láma mellett, ahogy ez egy kiváló szentember tanítványához illik, most aztán tízszeresen is eltelt büszkeséggel. Uraságokhoz illő kíséretük volt, és a bizarr modorú, végtelenül szórakoztató hölgy pártfogása alatt igazi kiváltságosoknak érezhették magukat. A szolgák, akik a benszülött szokás szerint fejkötőt viseltek, a szekér két oldalán gyalogoltak a hatalmas porfelhőben. Kim és a láma most a kocsi mellett lépdelt. A fiú, mint rendszerint, cukornádat rágcsált, és akárki jöhetett velük szembe, Kim nem engedett neki utat, ha csak nem pap volt. Az öreg hölgy nyelve folyvást pergett akár egy kereplő. Miután végre maguk mögött hagyták a pihenő hennyüsgését, az asszony félrehúzta a függönyt, és kíváncsian kandikált ki az ablakon. A lepel már csak részben takarta el az arcát, ezért a szolgák nem emelték rá a tekintetüket, amikor úrnőjük megszólította őket, hogy így módon mégiscsak betartsák az illendőséget. Aztán hirtelen megváltozott a kedve, és megkérte az egyik emberét, engedje oda a lámát az ablaka mellé, hogy vallási kérdéseket vitathasson meg vele. Így hát ért a fogat mögé, a hatalmas porfelhő sűrűjébe, és újból nekiállt a cukornád rágcsálásnak. Több mint egy órán át a láma magas süvege úgy se illett fel a porfelhőn keresztül, akár a telihold az esthomály mögül. Kim igyekezett nyitva tartani a fülét, és úgy hallotta, mintha az asszony sírásra fakadt volna. Az uriák egyike odafordult Kimhez, és többé-kevésbé bocsánat kérően az előző esti durvaságáért megszólította. Azt mondta, még sosem látta az úrnőjét ilyen szívélyesen viselkedni, és ez kétség kívül csak is a különös pap jelenlétének tulajdonítható. Ő maga folytatta, ugyan hisz a bráminok különleges képességeiben, de természetesen, mint mindenben szülött, jól tudja, milyen kabzsi és körmön font a legtöbbjük, és ez mindig óvatosságra inti őt velük szemmel. Az utóbbi napokban csupa léhűtő bráminnal találkoztak, akik semmi másra nem voltak képesek, mint hogy erőszakos kéregetésükkel bosszantsák a gazdája anyósát. Az asszony olyan dühösen zavarta el mindegyiket, hogy azok az egész kíséretet elátkozták. Nyilván nem is véletlen, hogy előző este sántítani kezdett az egyik ökör, és a kocsi rúd is eltörött. Éppen ezért ő inkább fejet hajt az összes pap előtt, akivel csak találkozik, jöjjön az Indiából, vagy a föld bármely tájáról. Kim bölcs bólogatással helyeselt, és határozottan megtiltotta az uriának, hogy azt higgye, a láma akár egy garast is elfogad az asszonytól. A vacsora árát pedig mondta, ezerszeresen megtéríti az a szerencsecsillag, amely mostantól lépten nyomon követi fogja a karavánt. Aztán Kim elmesélt néhány lahori városi legendát, és egy-két dalt is elénekelt, amelyeken jól elszórakozott az egész kíséret. Városi egérként Kim igazán jól ismerte a divatos, többnyire női dalszerzők legújabb nótáit, és ezzel határozott előnye volt a Szaharumpur környéki eldugott falucskák lakóival szemben. Ezt az előnyét pedig ki is használta. Dél körül a menet letért az útról, hogy megebédeljenek. Finom és bőséges lakomával kínálták Kimet és a lámát, amelyet illendően tiszta faleveleken tálaltak eléjük, hogy a finomságokat ne érje a por. A maradékot koldusoknak adták, hogy minden követelménynek eleget tegyenek, majd hosszan élvezték a pipájukat. Az öreg hölgy visszavonult a függönye mögé, de továbbra is teljes szabadossággal vette ki a részét a beszélgetésből, úgy vitatkozott feleselő szolgáival, ahogy az keleten szokás. Összehasonlította Kangra és Kulu hegyeinek hűvösségét és fenyőerdeit a déli párával és mangúligetekkel. Tanulságos történetet mesélte a férje szűkebb hazájának helyi isteneiről. Pipázás közben hevesen átkozta a káros dohányt, ócsárolta a bráminokat, és minden mértéktartás nélkül számolgatta születendő unokáit.
Elhangzott Kipling Kim című írásának hetedik része, felolvasta Kulka János, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. A mentócsoport tagvállalatainak dolgozói az elmúlt hetekben jelentős mennyiségű adományokat gyűjtöttek össze, amelyeket a Meszegyi fenntartásában működő családok átmeneti otthonában élő rászoruló családoknak ajánlottak fel Miskolcon. Az adományok között szerepeltek felnőtt és gyerek ruhaneműk, lábbelik, játékok, gyermekgondozáshoz szükséges eszközök és higiénés termékek, valamint háztartási gépek is. A részletekről Szabó Máté, az adományozó cég marketing és kommunikációs vezetője adott tájékoztatást.
A mentócsoport egy több vállalatból álló vállalatcsoport. A fő tevékenysége az a hulladékkezelés, hulladék ártalmatlanítás, de emellett az építőiparnak egy nagyon széles szegmensében is dolgozik a vállalatcsoport. A cégeink a legkülönbözőbb építkezéseken vesznek részt, tehát a csatornahálózatoktól, a szennyvíztelepek építésén át az irodaházig bármilyen munkát el tudnak végezni a kollégáink, és végeznek is napi szinten az ország egész területén, illetve például legutóbb Ukrajnában adtunk át Kárpátaljának az első hulladékkezelő létesítményét, amit szintén a mi kollégáink építettek. A mostani adományozás az egy picit harmóniában van a vállalatnak az alapértékével. Ugye a logónk alatt található egy kis tagline, egy rövid kis mondat, törődünk a környezetünkkel. És ez ugye arra is utal, hogy az alaptevékenységünkkel egy tisztább, szebb világ építésén fáradozunk, arra is utal, hogy a munkánk során környezetkímélő technológiákat és anyagokat alkalmazunk, illetve arra is utal, hogy a társadalmi környezettel is igyekszünk törődni. A vállalatcsoport nagyon sok sportegyesületet, intézményt, kulturális intézményt, rendezvényeket támogat, egyéni sportolókat is, és ez a gondolkodás ez megjelenik a kollégáinknak a mindennapjaiban és a kollégáinknak a gondolkodásában is. És amikor megfogalmazódott az ötlet, hogy ide a Meszegyi családok átmeneti otthonába gyűjtsünk az adventi időszakban karácsonyi ajándékot, akkor nagy örömmel csatlakoztak a kollégáink ehhez az akcióhoz. Olyan ütemben érkeztek az adományok, hogy ahol kijelöltük a helyet a gyűjtésre, ott nem fértünk, ki kellett ürítenünk egy irodát. Tulajdonképpen, amit most látunk, ezek zsákokban érkeztek, és ezekből a zsákokból mi kipakoltuk, és betömködtük ezekbe a dobozokba, hogy beférjenek, hogy egyáltalán el tudjuk hozni ezt a rengeteg mindent, tehát elég nehezek ezek a dobozok, és ebben mindenféle olyan dolog található, ami az itt élő családoknak a mindennapjait könnyíti meg. Tehát igyekszünk hatékonyak és célirányosak lenni, ezért a gyűjtés megkezdése előtt megkerestük az intézménynek a vezetését, és megkértük, hogy mérjék fel, hogy mik azok a dolgok, amik valóban segítséget jelentenek. Ennek megfelelően az itt élő anyukák számára ruhanemű, cipő, lábbelék, a gyerekeknek a legkisebb korosztálytól egészen a kamaszkorig mindenféle ruhák, cipők találhatók a csomagokban, játékok, pici háztartási eszközök is, tehát kislámpától kezdve a képkereten át nagyon sok minden van, illetve olyan higiénés termékek, amiket az anyukák nem biztos, hogy meg tudnak vásárolni, hiszen az itt élő édesanyák lakhatást és étkeztetést kapnak az intézménytől, minden egyéb más dolgot nekik kell beszerezni. És ugye sokszor a gyedből nincs elegendő forrás arra, hogy minden szükséges terméket meg tudjanak vásárolni, és ebben is igyekeztünk nekik segíteni. A vállalatcsoport pedig szintén az ő a felmérés alapján a konyhában vásárolt egy robotgépet és egy szendvics sütőt, mert az itt élő édesanyák ezt kérték, azt mondták, hogy nekik ez könnyítené meg a mindennapjaikat.
Gúr Péter Attila, a Meszegyi igazgatója, az átmeneti otthon feladatait ismertette.
A Miskolc Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény családok átmeneti otthonában vagyunk. Ez egy 40 férő helyes intézmény, ahol anya gyermek elhelyezésére van lehetőség, és gyakorlatilag átmeneti ellátást nyújtunk. Egy évre szól a mandátum annak a családnak, aki ide beköltözik, és elsődlegesen az a feladatunk, olyan típusú problémákkal érkeznek a családok, amelyek elsősorban az alapbiztonsági létet veszélyeztetik, így lakhatási problémák, családon belüli párkapcsolati problémák, családon belüli erőszak bántalmazás következményében az otthonukból menekülő anyák elsősorban, akikkel dolgoznak a szociális munkás kollégáink, és elsődlegesen az a feladatunk, hogy egyrészt biztonságot jelentsünk, tehát olyan biztonságos fedelet adjunk a fejük felé, ahol biztonságban lehetnek. Feladatunk továbbá, hogy az alatt az egy év alatt, amíg itt vannak, a szociális munka módszereivel és lehetőségeinek keretén belül próbáljuk meg az életüket megpróbálni egyenes irányba állítani valamilyen szempontból, akár a munka hely teremtés, a gyerekek iskoláztatása, tehát hogy ugyanazt a ritmusú életet tudják élni, megélni segítséggel, amit az otthonukban korábban vagy tudtak, vagy nem tudtak. Nagyon sok esetben azért olyan készségek hiányában érkeznek ezek az anyukák, hogy látszik az, hogy az otthonukban sem tudták mondjuk a jövedelmeiket megfelelően beosztani, úgyhogy itt háztartásgazdálkodástól kezdve igyekszünk minden olyan segítséget megadni képzésekbe, folyamokra bejutatni őket, ami hosszú távon a családi biztonság szempontjából megoldás lehet.
A Dobó István Vármúzeum családbarát intézményként lehetőségeihez mérten évek óta támogatja az Egyedülálló Szülők Klubja alapítványt. Idén adventben egy összefogás alakult ki az egyszülős családokért, amelyben az ország múzeumai vesznek részt, ezáltal 200 vidéken élő egyszülős családnak lesz boldogabb a karácsonya. Az ország különböző területein lévő múzeumok segítségét kérték ahhoz, hogy a vidéken élő családoknak is el tudják juttatni a csomagokat. A Dobó Istvánvár Múzeum igazgatója dr. Ringer Csaba is vállalta, hogy karácsonyi nagykövetként személyesen hozza el Budapestről a szervezet ajándékai tegerbe. Valkóné Révai Renáta, az intézmény kommunikációs és közönségforgalmi osztályának vezetője elmondta, az egyszülős központtal már évekre visszanyúló kapcsolatuk van.
A Dobó István Vármúzeum, mint családbarát intézmény különösen fontosnak tekinti, nem csak ilyenkor adventi időszakban, hanem az év 365 napján, hogy különböző kedvezményekkel támogassa a hozzánk érkező családokat. Az egyszülős központtal már évekre visszanyúló kapcsolatunk van. Annyit tudni kell, hogy az egyszülős központ tagoknak van egy kártyájuk, és ezen kártya felmutatásával ők egyébként is kedvezményesen jöhetnek be a Dobó István Vármúzeumban. Most az idei év egy központi kezdeményezést írt ki maga a budapesti székhelyű egyszülős központ, és ők abban kérték a múzeumok segítségét, hogy legyenek a múzeumok vezetői úgynevezett karácsonyi nagykövetek, akik azt vállalják, hogy Budapestről az érintett vármegyébe leszállítmányozzák a csomagokat, amelyeket az itt élő egyszülősök kapnak meg, a tagok, és mi adjuk át nekik, rajtunk keresztül tudják átvenni, hiszen Budapestre fölmenni a csomagokért, nekik is nehezebb lett volna. Úgyhogy december 6-án dr. Ringer Csaba igazgató utazott föl Budapestre, és szállította le azokat a csomagokat, amelyeket most itt jelesül 10 egyszülős család vehet át. A Dobó István Vármúzeum olyan módon csatlakozott még a kezdeményezéshez, hogy felajánlottuk, hogy amennyiben van kedvük, idejük az ide látogatóknak, természetesen a kiállításainkat és az Eger 1552 című mozifilmet is megtekinthetik a mai napon ingyenesen.
Borsodabaú-Zemplén vármegyében folyamatosan jelen van a Magyar Vörös Kereszt. Bár alapfeladatai közül legjobban a véradás szervezést ismerik, de emellett jó néhány olyan szociális és edukációs tevékenységet lát el, amely által a térség lakóival kapcsolatba kerül, mondta el Grubert Roland megyei igazgató.
Sok olyan tevékenység van, amely a Vöröskereszthez kapcsolódik. Talán a legismertebb az a véradásszervezés és az elsősegélynyújtás. Tehát nyilván itt a városban is nagyon sokan találkoznak éppen a napokban véradós plakátokkal, amikor rendszeresen ugye a donorokat arra kérjük, hogy jöjjenek és adjanak vért. Egyébként a megyében az Emplén térség az egy véradásszervezés szempontjából egy kifejezetten jó térség, tehát lakosság arányosan többen adnak vért, mint a megyei átlag, úgyhogy ez egy nagyon szép eredmény. Illetve amely kapcsán nagyon sokat találkozunk még fiatalokkal, vagy idősebbekkel, ez pedig az elsősegélynyújtó tevékenységünk, a elsősegélynyújtó vizsgák. Ugye ha valaki gépjárművezető engedélyt szeretne, akkor elsősegélynyújtásból vizsgát kell tenni, ezt a Vöröskereszt szervezi Magyarországon. Úgyhogy erről ismernek minket a legtöbben, de az utóbbi években nagyon szertágazó feladatai voltak a szervezetnek, de ez nem speciális időszak, tehát egy kicsit visszamegyünk a történelemben, például itt Sátoraljóhelyen is óriási hagyományai vannak a Vöröskeresztnek, gondolok itt a világháború utáni időszakra, a rehabilitációs tevékenységekre, a kórházvonatokra, szóval számosan dologra, amire ma már nem emlékszünk első kézből, viszont nagyon sok olyan tárgylelet van, ami erre enged következtetni, hogy az elmúlt évszázadban nagyon lelkes vöröskeresztesek dolgoztak itt a térségben, és így van ez ma is, tehát gondoltunk az oktatási intézményekre, hiszen nagyon sok olyan programot valósítunk meg, amelyekbe fiatalokat vonunk be, versenyek, különböző közösségi tevékenységek, és nagyon jelentős még az az intézményen kívüli, legalábbis mi így hívjuk, tehát az intézményen kívüli szociális tevékenységünk, amely gyűjtésekből, segélyosztásokból, egy alkalmi segítségnyújtásról szól. Vannak még, itt Sátorhelyen nincs, de a megyében máshol vannak olyan feladatok, amelyek még meghatározóak, amely a napi működésében a Vöröskeresztnek, illetve a rászorulók ellátásában, ilyen például a hajléktanellátás Miskolcon működtetünk egy nagyon nagy és integrált hajléktanellátó intézmény rendszert, gyakorlatilag 320 éjszakai férőhelyen, népkonyhával, utcai szolgálattal, de a megyében működtetünk családi bölcsödéket, ez is Miskolcon. Vannak társadalmi vállalkozásaink, ahol megváltozott munkaképességű személyek dolgoznak, Kecskefarm, Varrodat, szóval elég széles körül a tevékenységünk, de az elsősegélynyújtás, véradásszervezés és szociális tevékenység az az alapfeladat a Vöröskeresztnek, és emellé jönnek azok a feladatok szintén alapfeladatként, amilyen speciális időszakokhoz kapcsolódnak. Azért mindannyian emlékszünk a 2010-es árvízre, de gondoltunk a Covid időszakra, ami szintén, hát nem csak a Vöröskeresztnek, mindenkinek óriási megterhelés volt, és amire most a legjobban emlékszünk, vagy most is benne vagyunk, ez pedig ugye az orosz-ukrán fegyveres konfliktus kapcsán a hazánkba érkező menekült személyeknek az ellátása, segítése, az ami egy fontos feladat.
Megtartotta évértékelő beszédét 60 városvezetője. A polgármester a Nagy Endre rendezvényteremben összegezte a 2024-es évet, kitérve annak eredményeire és nehézségeire. A következő percekben Horváth Richárd polgármestert hallják.
Most azt számolgattuk, hogy hanyadik alkalommal tartom meg ezt az évértékelőt, és arra jutottunk, hogy ez a 8. alkalom. És nyáron választások is voltak, így engedjék meg nekem, hogy bár évértékelőről lenne szó, egy kicsit időben eltérjek ettől. És visszatekintsünk arra közel egy évtizedre, amely mögöttünk van, amely a város mögött van. Azt gondolom, hogy ebben az évtizedben a legfontosabb az volt, hogy lefektettük az értékeinket. Azokat az értékeket, amelyek segítenek nekünk a mindennapokban, amelyek segítenek akkor, hogyha éppen meg kell keresni az útirányt. És ebből talán legfontosabb a partnerség és a szolidaritás. Tudom, hogy ezeket a szavakat sokszor, sok helyen halljuk, de mégis azt gondolom, hogy nekünk itt 60-ban sikerült ezeket a fogalmakat valódi tartalommal megtölteni. Elértük azt, hogy a város életéről, a város sorsáról kizárólag mi, 60-iak döntünk. Mi döntjük el az útirányt, és mi döntjük el a jövőnket. És rendszeresen megkérdeztük a 60-iakat. Hiszen erről szólt, és szól a 60-i konzultáció, és erről szól a közösségi költségvetés. Talán a közösségi költségvetésről annyit hagyd mondjak el, hogy erre mindannyian büszkék lehetünk. Ugyanis a közösségi költségvetés egy olyan sikertörténet lett, amelyet már mások másolnak. Amelyek nézik, hogy mi hogyan csináljuk, és miképpen. De azt gondolom, hogy ugyanilyen fontos érték lett nekünk az épített és a teremtett környezet megóvása, fejlesztése. És itt szintén hagy mondjam el büszkén a Pro Natura mozgalmat, amelynek alapítója is vagyok, hogy közösen együtt ez a közösség milyen komoly eredményeket ért el.
Immár 9. alkalommal rendezték meg Sátoraljaújhelyen az emlékezés napját, melynek keretében az egykori városban élt zsidóságra emlékeztek. A Memento részét képezi évek óta Kestenbaum Márton Rafael sírjának meglátogatása, akinek nevéhez fűződik az egykori zsidó iskola megalapítása, mondta Juhász István, az emléknap szervezője.
Hát egy nagy adományozó volt az 1800-as évek közepén, aki itt Pelejtén egy kis földbirtokon élt, és ezt művelte a földjét, és nagyon szegényesen, nagyon fukarmódon, önmagához fukarmódon élt, szakadt ruhában járt, száraz kenyeret rágott, és bődületes vagyon gyűjtött össze, melyet Zemplén vármegye részére hagyományozott a légrendeletében, mégpedig több célra, de ebből a legnagyobb cél az volt, hogy létrehozzanak egy olyan iskolát zsidó gyerekeknek és nem zsidó gyerekeknek, amelyben a zsidó vallási tárgyak mellett megjelennek a világi tárgyak. Az iskolában még a Hébert is magyar alapról tanították, és ezek a gyerekek alkalmassá váltak arra, hogy a magyar és a világ közéletében, szakmai munkájában részt tudjanak venni, képesek legyenek tovább tanulni, hiszen azok a iskolában szerzett tapasztalatok és a lehetőségek lehetőséget adtak arra, hogy ügyészé, orvossá, ügyvéddé, vállalkozóvá, gyárossá, mérnökké váljanak, és ezzel megalapozta azt, hogy a 20. században a zsidóság nagyon sok területen nagyon komoly fejlesztéseket tudott végrehajtani Zemplénben, Sátoraljaújhelyben. Évente egy alkalommal rendezünk itt emlékezésnapi programot. A tavalyi évben viszont Pelejte lakosságának bemutattuk, hogy ki az a Kestenbaum Márton Rafael, hiszen nem tudtak róla semmit. Úgyhogy most már a település is tudja, hogy miért van itt ez a síremlék, amelyet a természet őrzött meg 200 éven keresztül. Ugye ez a megemlékezés délőtt itt Kestenbaum Márton sírjánál, majd ezt követően délután lesz egy emlékkonferenciánk, ahol híres sévált Sátoraljaújhely emberekről, neves holokauszt túlélőkről és holokauszt áldozatokról emlékezünk meg. Majd a legvégén a rendezvénynek megnézzük a múzeumban kiállított holokauszt kiállítást. Sajnos az a tapasztalatunk, és mikor elindítottuk ezelőtt 9 évvel ezt a programot, senki nem tud semmit. Nagyon kevesen tudnak, nagyon keveset, és a nagy többség, ugye 3 generáció azóta fölnőtt. Az emberek többségének fogalma nincs arról, hogy a zsidók itt éltek. Arról fogalma nincs, hogy a zsidók miket alkottak, hogy ahol naponta járnak, azok zsidóházak, zsidók által létrehozott olyan emlékek, amelyek nagyon fontosak. Megpróbáljuk ezt egy kicsit talán újra visszahozni, hogy ne felejtődjön el, hiszen Sátoraljaújhely és Zemplén a zsidók nélkül nem az lenne most, ami.
Átadták a Csillagvirág bölcsödét új 60-ban, így 24 férőhelyel bővült a 60-i bölcsödék befogadó képessége, ami 7 új munkahelyet is jelent. A pályázatra 360 millió forintot nyert a város, és ehhez az önkormányzat még további 378 millió forintot tett hozzá. 2 új csoportszoba és sószoba is található az új létesítményben, ami januártól fogadja majd a gyermekeket. A tudnivalókról Horváth Richárd polgármestert hallják.
Azt hagyd mondjam el önöknek, hogy minden egyes projekt, amit átadunk, és itt állni, az mindig nagy örömet jelent. De amikor ez a projekt gyerekekről szól, szülőkről szól, fiatal szülőkről szól, az még nagyobb öröm és még nagyobb megtiszteltetés itt állni. De Egy-egy ilyen projektátadó az mindig arról szól, hogy elkészült valami, örülünk neki és átvágjuk a szalagot. Igen ám, csak hogy előtte nagyon-nagyon sok ember nagyon-nagyon sokat dolgozott azért, hogy ez itt megvalósulhasson. Az önkormányzati rész az még ennél is több, hiszen itt utat kellett építeni, infrastruktúrát kellett kiépíteni, és sok minden más, amely egyébként nem kapcsolódik közvetlenül a projekthez, de mégis a projektet szolgálja ki. És igen, 360 millió forint volt az az összeg, amelyet nyert az önkormányzat, és ehhez még összesen 378 millió forintot tett hozzá az önkormányzat. És hogyha ezt így nézzük, akkor ez azt jelenti, hogy ennek a projektnek a finanszírozása nagyjából 50%-os volt. Én egyfelől óriási dolognak gondolom azt, hogy az önkormányzat hozzá tudott tenni ennyi pénzt. Másfelől pedig óriási dolognak gondolom azt, hogy eljutottunk eddig. Itt van a szalag, és hamarosan átadjuk ezt az intézményt. Én szeretném megköszönni mindenkinek, aki ezen a projekten dolgozott. Szeretném megköszönni a kollégáimnak, akik tényleg nem ismertek lehetetlent. Szeretném megköszönni a pályázatíróknak, a kivitelezőknek, és mindenkinek, aki itt sürgőt forgott. És talán még annyit hagyd mondjak el a projektről, 24 férőhelyes lett. Ez a Bölcsi és 7 új munkahelyet jelent a városban. Ez mind-mind fontos, de még egy gondolatot hagyd tegyek hozzá. Az, hogy 60-ban új bölcsöde épült. Új bölcsödét adunk át. Ez azt jelenti, hogy ebben a városban vannak fiatal gyerekek, vannak fiatal szülők, és ennek a városnak van jövője. Mert ahol vannak gyerekek, ott van jövő. És erre én 60-ként, és azt gondolom mindannyian nagyon-nagyon büszkék lehetünk.
A régió több településén, így például Sárospatakon is tartottak nemzetközi katasztrófavédelmi bemutatót. A szlovák és magyar szervek összehangolt munkáját és az önkéntes egységek tevékenységét mutatták be egy megrendezett eset kapcsán. Varga András tűzoltó alezredes elmondta. Jó pár feladat volt, ahol sikeresen működtek együtt a két ország szakemberei, valamint az önkéntes állományok tagjai, akikre egyre nagyobb szükség van.
Hivatásos katasztrófavédelmi szervek és a tűzoltók ugye alapvetően végzik a mentőtűzvédelmi tevékenységet, de az önkéntesek szerepe sem a szlovák, sem a magyar oldalon nem nélkülözhető. Különbözőek a technikai felszereléseink, de mi az elmúlt időszakban azon dolgoztunk, és ennek volt egy nagy 250 főt foglalkoztató gyakorlata a Bohuj Szántón az ősszel, ahol pont ezeket a technikai különbségeket is felmérve dolgoztunk együtt annak érdekében, hogy a lakosságot érintő veszélyhelyzeteket a lehető legkisebbre csökkentsük, illetve ha bekövetkezik a baj, akkor közösen hatékonyan együtt tudjunk dolgozni. És ugye itt a határon átnyúló katasztrófákról beszélünk, hát ezek lehetnek árvizek, erdőtüzek, viharkárok, és ez egy határon átnyúló esemény ilyen szempontból, ezért együttműködése a társszerveknek kötelező, és az önkéntesek szerepvállalása egy-egy ilyen esemény kapcsán nélkülözhetetlen. Önkéntes egységeink ugye kategóriákban vannak sorolva, 1-3 kategóriába soroljuk az egységeinket. A 2-es kategóriában lévők már beavatkozók, az 1-esek önállóan beavatkozók. Ezért a támogatási formájuk is eltérő. Az állami oldalról a katasztrófavédelem és a Magyar Tűzoltó Szövetséggel közösen éves szinten lehetőség nyílik nekik működési támogatásra, felszerelés támogatására. Ez egy ilyen egyszerűsített pályázati formában megvalósuló támogatás, úgy a gépjármű fenntartására, üzemanyag beszerzésre, védőruha beszerzésre tudják. Ez a támogatási összeg intenzitás egy 300 ezertől 1 millió forintig datálható, amely értelemszerűen az önkéntes szervezet igényei függvényében tesz meg erre javaslatot, vagy pályázik ezekre a lehetőségekre. Emellett az önkénteseink természetesen a civil támogatásokból, illetve nemzeti és európai uniós forrásokból is tudják fejleszteni képességeiket. A nemzeti oldalról egy úgynevezett NEAS pályázat, ez a régi az ERT által kezelt nemzeti forrás, amely a működési költségekhez is nyújt segítséget. Továbbá nagyobb volumenű beruházások, nagyobb volumenű fejlesztésekre nemzetközi szintre kell lépni, amelyben a Tűzoltó Szövetség segítséget nyújt az önkéntes egyesületeknek, a tagságában lévő önkéntes tűzoltó egyesületeknek. Ezért ugye egy folyamatban lévő interreges pályázatunk is van, az Ergodik névre hallgat, ez a helikopteres légitűzoltás földi kiszolgálása címét kapta, és ebben a projektben, mivel a hatékony erdőtűzoltást kívánjuk segíteni, avval, hogy a Magyar Honvédség birtokában lévő légitűzoltási képességet mi kiegészítjük egy olyan képességgel, amely a hatékonyságát nagy mértékben növeli. Ebben a programban három önkéntes egyesületünk kapott lehetőséget a szövetségtől. Ők gépjárművet kapnak, utánfutót kapnak, medencét kapnak, ruházatot, felszerelést, védőruházatot, továbbá a kezdeti erdőtűzoltáshoz szükséges alapfelszerelésekkel fogjuk őket felmálházni, felruházni.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Berec Renáta, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.